Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be június hónap katolikus félórájában. Ezzel a hónappal elkezdődött a nyári időszak, amikor nagyon sokan élnek a nyár adta kellemes lehetőségekkel, pihenés, kikapcsolódás, kirándulás, de ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk lelkünkről, lelkünk állapotáról, hiszen épp test, épp lélek, hogyha a testet üdültetjük, annál inkább kell a lelkünket is frissítenünk. Éppen ezért kell odafigyelnünk hétről hétre, napról napra is akár az egyházunknak a szép ünnepeire, amelyekkel segít bennünket azzal, hogy tudjuk a lelkünket kellő frissességben tartani. Csak hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, hiszen a húsvéti időszak lezárult pünkösdel az egyház születésével, és ugyanakkor azt követően megünnepeltük a Szent Háromság misztériumát, Szent Háromság vasárnapja volt a rákátkező vasárnapon. Ugyan én azon a vasárnap Filmorban voltam, hiszen a cserkészeknek volt az akadály versenye, és külön megjegyzem, hogy gratulálok a clevelandieknek, különösen a lányoknak, a Zrínyi Ilona csapatnak, hiszen nagyon szép eredményt értek el. És megemlítem azt is, hogy örömömre szolgált, hogy végül is el tudtam menni, sikerült helyettes találnom magam helyet itt a Szent Imre templomban, független attól, hogy itt Hősök napja volt, amire szintén szerettem volna készülni és részt venni, jelen lenni, de hát nem vagyok pió atya, hogy egyszerre két helyen tudjak lenni, nem tudok bilokálni. Éppen ezért kértem meg Bóna Rihárd atyát, hogy tudja ő elvállalni a Hősök napi Szent Mise áldozat bemutatását, illetve a hősökről való megemlékezés kint a Sunset Memorial Parkban, amiről már volt hallomásuk, tudomásuk. Mindezzel csak szeretném jelezni, hogy az ifjúságban van a remény, és fontos odafigyelni a lelkükre, és nekik a Szentlélek hét kegyelmi ajándékáról beszéltem, és az volt a megérzésem, hogy valamennyire azért megértették, független attól, hogy a gyerekek többsége már nem beszél jól magyarul, éppen ezért egyszerűbb szinten kell hozzájuk szólni. És az egyszerűségben rejlik a nagyszerűség, az egyszerű gondolatokkal, szavakkal is jól ki lehet fejezni az üzenetünket, tudjuk kellőképpen tolmácsolni. Kérem a Szentlélek Úristen megvilágosító erejét, hogy a nyári időszakban is a fiataljaink, a gyermekek, a cserkészek és bárki, mindenki érezze szívügyének a lelkét, ne hanyagolja el, és az Úr napját szentelje meg vasárnapról vasárnapra. Ez a kérésem. Tehát pünkös Szent Háromság vasárnapja, aztán az előző vasárnap volt Úr napja, Krisztus szenteste és vérének főünnepe. Ugyan minden szentmise erről szól, hiszen az eukarisztiát ünnepeljük, Jézus Krisztus valóságos jelenlétét, a kenyér és a bor színében, amint az utolsó vacsorán megígérte az apostoloknak, hogy bizony azt kell cselekednünk az ő emlékezetére, és hogyha esszük az ő testét és visszük az ő vérét, akkor örök életünk van. Az örök életünket nem szabad kockáztatnunk holmi, földi, csalfa dolgokért, üres ígéretekért, annál inkább oda kell figyelnünk a lelkünk táplálékára, amely az örök üdvösségünknek az álmoga. Éppen ezért ünnepélyes keretek között tartottuk meg az úrnapi szentmise áldozatot, és mondhatom azt is, hogy viszonylag szép számban voltunk, részben azért is, mert a nyári időszakban szünetel az ifjúsági mise, mindössze csak 2 hónapban nem lesz, ősszel úgyis folytatódik. Szóval úrnapján volt a nyár előtti utolsó ifjúsági mise, és külön örültem annak, hogy ilyenkor olyan fiatalok is jelen tudnak lenni ezen a szentmisén, amikor esetleg máskor nem. Hiszen hallottam már olyant is, hogy azt sem tudták, hogy mi az, hogy monstrancia, szentségmutató, vagy mi az, hogy körmenet is. Jó volt látni, hogy a fiatalok belettek vonva, ők vitték a baldahint, az umbrellát az oltári szentség fölött, és ők szépen bekapcsolódtak, nagyon sok gyermek volt, akik szólták a virágszirmokat, és külön köszönet az asszonyok lelkes hozzáállását, akik 4 égtáj felé 4 oltárt építettek, és ezzel lényegében sikerült ünnepélyesen megülnünk az úrnapi szentmise áldozatunkat körmenettel, tehát mi mindannyian mozgó tabernákulumok vagyunk azáltal, hogy Krisztus hordozók vagyunk, hogyha őszintén tiszta szívvel vesztük magunkat az eukarisztiát, ezáltal bizony Krisztus hordozóivá válunk ebben a világban. És ugyanakkor úrnapján szokás nagyon sok helyen szerte a világban, hogy óriási nagy körmeneteket tartanak. Talán itt még nincs olyan nagy tradíciója, de hiszem azt, hogy akár be is lehet vezetni, hogy minél több embernek legyen szívügye az eukarisztiának pompás ünneplése körmenet formájában. Akár nagyon és szebb virágszőnyek készítésével, vagy a sátrak bővítésével, oltárok bővítésével. Szóval mind-mind ez csak lehetőség a jövőre nézve, hiszen ebből tudunk merítkezni, és jó, hogy a közösségben van vonva. És hogyha előre tekintünk ebben a hónapban, akkor számos olyan esemény ünnepünk van, amely szintén csak a lelkünket felüdíti, hiszen gondoljunk most akár a péntekre, az elmúlt pénteken ünnepeltük Jézus szentséges szívének tiszteletét, és nagyon sok helyen a mai napon, a vasárnapon tartják, ugyanakkor a mai vasárnap évközi 10. vasárnap van. Jézus szentséges szívének tisztelete elevenen kell, hogy éljen a mi szívünkben, hiszen szív nélkül nem tudunk élni. Az embernek a motorja, ahogyan szokta fogalmazni, a szív. És hogyha a szív leáll, akkor már nincs visszaút, az átkötözés az örökké valóságban. Igaz, hogy egy időre az orvostudomány segíthet azáltal, hogy van műszív, vagy reanimálás, újraélesztés, de végső soron semmi sem bírja még a világ itt a Földön, de előbb-utóbb bekövetkezik a szív megállása, és az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szentséges szívével való találkozás következik. Szóval a szív tisztelete az legyen előttünk, és ne úgy tekintsünk Jézus szentséges szívére, mint valami gicses képre, mint egyesek, ahogy titulálják, elnézést kérek a kifejezését. Mármint úgy értem, hogy sokan kidobják a szentképeket, Jézus szentséges szívét, vagy a szűzanya szentséges szívét, ahogy ábrázolják 7 törre, mert már nincs helye a társadalomban a szívnek, és ez tapasztalható sajnos társadalmi szinten is, hogy eléggé szívtelen, könyörtelen és irgalmatlanná vált a társadalom bizonyos része. De mindig vannak olyan emberek, akik küzdenek azért, hogy igenis a szív dobbanása, a szívnek a ritmusa, a harmóniája az legyen erőteljes. Bizony vannak olyan énekek és olyan dallamok, hogy még a szívnek a ritmusát is egy ütemre lehet hangolni. Ez is milyen érdekes. Úgyhogy számunkra, keresztények számára az egy ütem, tehát hogy egyszerre toppanjon a szívünk Jézus szentséges szívével, az úgy lehetséges, hogyha nyitott a mi szívünk az ő szívének befogadására. Mert Jézus Krisztus kitárta a szívét, és ez akkor nyilvánult meg, amikor hagyta, hogy értünk átdöfjék az ő szentséges szívét a kereszten, amikor a keresztre ott feszítve. Szóval Jézus Krisztus így tárja a szívét a világba, és a világ olykor szívtelen nem akarja ezt a szívet elfogadni. Mi ne legyünk tehát, kedves testvéreim, szívtelenek, hanem igenis legyünk szívélyes, szíves emberek. Talán már korábban említettem ezt a szép magyar kifejezésünket is, hogy ha valamit szívesen teszünk, ez olyan jó, amikor őszintén tudjuk mondani, hogy bármit tesz az ember, azt szívből szívesen teszi, és nem haszonlesésből, vagy nem valami javak szerzéséből, hanem szívből. És azt kell mondjam, hogy sok hiányosság van itt, legalábbis azt látom ugye a rövid itt létem alatt az Egyesült Államokban, de ugyanakkor nagyon sok szívélyes ember van, hiszen nem tudom, van még olyan ország, ahol ilyen magas arányban vannak önkéntes munkát végző emberek. Ez mindenféleképpen dicséretre méltó, hiszen a közösségeknél és mindenhol az látható, hogy rengeteg az önkéntes és szívből tesznek valamit, és nem várnak viszontzás. Persze jól esik egy jó szó, akár egy közös vacsora, de összességében nagyon sokan szívből teszik. Hogy Jézus szentséges szívének ünnepének jegyében mi is tudjunk tenni valami szívbéli cselekedeteket. De ennek az első alapfeltétele, hogy fogadjuk be szívünkbe a mi munk Jézus szentséges szívének szeretetét. Hogy legyünk mi is olyan nyitottak, és akár képesek legyünk mi is ennyire feláldozni magunkat, mint ő. Tehát ez az önkéntesség, amikor az ember megfeledkezik önmagáról és másokért él. Kedves rádióhallgatók, kérem tehát, hogy legyenek szívesek, mondja, hogy szoktunk is kérni valamit, hogy legyenek igen szívélyesek, legyenek szívbéli emberek, tegyék szívből mindent, amit tesznek. És higgyék el, hogy megtér százszorosan. Lehet, hogy vannak kérdéseink, hiszen Péter apostol megkérdezte, hogy mi mindent kapunk tőled, egyáltalán jutalomként, hogy követünk téged, és Jézus Krisztus százszoros jutalmat ígért, ráadásul az örök életet. Tehát örök életre utalok megint, tehát az Úr napjából kifolyólag, az eukarisztiából kifolyólag, az örök életnek a feltétele, tehát a kenyér, amit Jézus ad, szívből adja, őszinte szeretetből, és ezt nekünk el kell fogadnunk. Tehát ezek a bevezető gondolatok, amelyem lényegében, tehát minden hosszú elmélkedési témák lehetnének, amire sajnos az időnk nem futja. Aztán előttünk áll egy ilyen nagyon kedves szent, én mondhatom azt, hogy Páduai Szent Antal a világon a legismertebb szent, hiszen alig ha van olyan templom, katolikus templom, ahol az ő szobra nem lenne megtalálható. Persze, itt most félreértés ne essen esetleg a nem katolikusok részéről, hogy bálványimádás, ami vannak szobrok. A szobor az egy emlékeztető, tehát valakinek a tiszteletét idézi fel. Tehát mi nem Szent Antalt imádjuk, hanem tiszteljük. Tiszteljük az ő szívbéli nagyságát, szívességét, amit tett az emberekért, ahogy a szívből tanította, és olykor szívből ostorozta is az embereket, tehát főleg azokat, akik kizsákmányolták a szegényeket. Éppen ezért szeretném is megosztani az ő életútját, mert szükségünk van olyan szentekre, akikre fel tudunk nézni, és akiknek életéből erőt tudunk meríteni. Ezért is javaslom, hogy olykor legyen lelki olvasmány. Tudjunk kicsit olvasni, kicsit elmélyülni, vagy gondolatokat, idézeteket zenével vegyítve, és kicsit elgondolkodni létünkről, hogy mi mennyire vagyunk szívélyes emberek, mennyire tudunk jót tenni, mennyire tudunk másokért élni. Páduai Szent Antal milyen érdekes, tehát hogy az első hallás az ember azt gondolná, hogy olasz, de hát ő Lisszabonban született, Portugáliában 1595. augusztus 15-én. És hát azért nevezik Páduainak, mert a gondviselés Itáliába vezérelte, és Pádua mellett adta vissza lelkét teremtőjének 1231. június 13-án. Éppen ezért ünnepeljük jövő héten az ő mennyei születésnapját. A 13. század annak ellenére, hogy oly sok híres szentet adott, mint Szent Domonkos, Aquinoi Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Assisi Szent Klára és Árpádházi Szent Erzsébet, sok bajjal küszködött. Itáliában és Franciaországban már a 12. században támadtak olyan vallásos mozgalmak, amelyek legfőbb célú Krisztus és az apostolok életmódjának szigorú követését tűzték ki. Jézus és apostolai vándor tanító életét utánozva új életet akartak vívni koruk megkövült kereszténységébe. Ezzel az apostoli szegénység és vándorprédikálás követelményével azonban áttörték az egyház fennálló rendjét, akkoriban ugyanis a prédikálás a felszentelt papság, a szegénység vállalása pedig a kolostorok feladata volt. Az egyház vezető emberei tehát e mozgalomban csak veszélyt láttak, amelyet el kellett nyomni. A szegénységi mozgalom, ez az önmagában jó kezdeményezés pedig rossz véghez vezetett. Fölvetették ugyanis, hogy tényleg csak a szerzetessége az egyetlen apostoli életforma, hogy az egyháznak jogában áll-e minden más formát megtiltania, és nincs-e minden keresztény Istentől arra hivatva, hogy Krisztus és az apostolok példája szerint rendezze be életét. Azt is megkérdezték, hogy vajon a papság-e az egyetlen és egyedül elégséges fölhatalmazás a prédikáláshoz, és hogy egyáltalán lehet egy pap, akit felszenteltek ugyan, de nem él az apostolok példája szerint, és hogy egy laikus, aki vándorapostolként él, nem jogosult be a papságra, mint a felszentelt pap, aki világiasan él. Mivel az egyház szembefordult az ilyen jelenségekkel, ezek az emberek szektákba tömörültek, és hamarosan tévtanok áldozatai lettek. Közösségeikben laikusok tanítottak, gyóntottak, és az egyház szentmis áldozatát utánozták. A legszigorúbb intézkedések között az eretnek égetések éppen úgy nem segítettek, mint a törgedelmes prédikációk. Még Szent Bernát is eredménytelenül prédikált, és hiába ébrezgette az egyházi és világi nagyságok lelkismeretét, mindezek a védekező intézkedések végül is véres keresztes háborút eredményeztek. Ez a végeredményben hatástalan és nem keresztény eszköz pedig oda vezetett, hogy sok vidéken többen látogatták a mozgalom összejöveteleit, mint a templomokat. A szentségek vétele oly ijesztően csökkent, hogy 1215 évi lateránus nyilat kiadta 4. és 5. egyházi parancsot, amely minden keresztény hívőnek kötelességét tette évenként egyszeri gyónást és a húsvéti szemtáncozást. Harmadik Ince pápa azonban eléggé messze tekintő volt ahhoz, hogy felismerje és megkülönböztesse a tévedésektől azt, ami jó volt ebben az új mozgalomban. Ezért kettős célként tűzte ki, hogy az új eszméket és erőket hasznosítani kell a vallásos életben, és az elidegeníteket vissza kell vezetni az egyházban. Ezzel szabaddá tette az utat többek között Assisi Szent Ferenc előtt, aki önmaga és első társai számára a szegénység és a vándorapostolkodás jóváhagyását kérve katolikus szegénységi mozgalmat teremtett, amely nem csak hű maradt az egyházhoz, hanem sok eltévedettet vissza is vezetett. Azt gondolom, hogy ez a folyamat sajnos azóta is tart, tehát hogy mindig voltak olyan emberek, akik tiltakoztak, vagy nem tetszésüket fejezték ki. Persze hozzáteszem, hogy sajnos sokszor ok volt a kritikára, és éppen ezért egy ilyen reakciót váltott ki a protestálásra. Lényegében ezért jött létre a protestantizmus is, tehát a reformáció, mert tiltakoztak a túlkapások és a visszaélések ellen. de ezt többször hangsúlyoztam, hogy nem ez a helyes megoldás, hogy millió egy felé szakadozunk, hanem egy belső megújulás is végül is ezt harmadik Ince pápa tökéletesen jól látta, amikor Assisi Szent Ferencet nem ellenségként látta, hanem az egyház reformátorát. Szóval a katolikus egyházban is szükség van reformátorokra, akik az elpunnyadt, elkényelmesedett embereket kicsit felszítják. És persze Assisi Szent Ferencnek is voltak ellenségei, tehát a kényelmes klérus tagjai között, de nagyon sokan védelmezték, és mind a mai napig ez látható, hogy a ferences rend él és virágzik, és nagyon sok tagja van mind a mai napig szerte a világban. Említették itt, vagy is olvastam a szekták létét. Igen, tehát, hogy az ember hajlamos radikalizmusra is, hiszen nagyon sok szekta napjainkban elég radikális és olyan szigorú követelményeket ír elő, ami messze nincs a Szentírásban. Tehát olyanokat kitalálnak, ami eszméletlen, és világvégét várják, meg annyi öngyilkos szekta, meg fényevők, fényből táplálkoznak, vagy mindent kitalálnak, lehetne sorolni. De ezek mind téveszmék, tévtanítások. És bizony az egyház figyelmet kell fordítson arra, hogy az embereket tanítsa. De azt is tapasztaljuk, hogy az emberek ma már annyira felvilágosultnak és okosnak gondolják önmagukat, hogy nem fogadnak el semmilyen tanítást, hanem egyfajta egyvelekként próbálják a katolikus egyházat is elkönyvelni, ami elég veszélyes. Alapvető hitigasságokat, dogmákat nem lehet elmondani, mert azt mondják, hogy ez túl elavult, őskövület. Például, amikor az eukarisztiáról beszéltem múlt vasárnap, tehát Jézus Krisztus titokzatos jelenlétéről, akkor tudom és látom azt, hogy egyesekből, tehát ilyen furcsa reakciót vált ki, hogy talán ezzel másokat megsértek. Tehát, hogy elmondom az igazságot, például azt, hogy az eukarisztia alapítás az apostolokra volt bízva. És hogyha sokan a Szentírást értelmezik szó szerint, akkor ebből sokat lehet levonni, hogy kik voltak ott. 12 apostol, 12 férj. És nem akarok megint itt részletekből belemenni, mert azon sokan megsértődnek, de az igazság ez. És ezért alakult ki már a középkorban, hogy ilyen önjelölt szónokok, prédikátorok, papok, hittérítők jelentek meg, és ez ma sincs másképpen. Ma így vannak ezek a guruk, tehát, hogy az embereket hülyítik, agymosásban részesülnek, de azt kell mondanunk, hogy akik az igaz tanítást követik, Jézus Krisztusnak a tanait, amelyet ő megalapozott és az egyházra bízta, azok nem agymosodtak, hanem Jézus Krisztus titokzatos élő testéhez tartoznak, és az apostoli jogfolytonosságnak a tagjai. És ez egy óriási nagy érték, és ezt tudnunk kell. És ezért kell kellő lelki tisztasággal magunkhoz vennünk az örök életnek a zálogát, és ezt nem szabad semmi miatt feladnunk. Csak bátorítom a kedves rádióhallgatókat, hogy olykor szánjunk teológiai elmélyülésre is időt. Tehát ne csak azt nézzük, ami a médiában jön, ami felszínes, ami a jó feelinget ad, jó kis zenei aláfestéssel, és akkor valamit kialakítunk magunknak, hanem gondolkodjunk el, olykor a csendben, vagy olykor a nehézségben, vagy bármikor, tehát hogy akár viharban is, hogy Jézus Krisztusnak az üzenete mennyire él az én szívemben, mennyire ragaszkodok ahhoz, amit Jézus Krisztus megalapozott. Vagy nem tértem esetleg el egy teljes más irányba? Nem vagyok esetleg egy ilyen saját filozófiának a követője, és másokat is arra akarok rábírni? Hiszen a világ nagyon sok szektor ezért ezt teszi, és nagyon sok ilyen új pünkösdista keresztény egyház ezt teszi. Tudom, ezek mindig megvoltak, és az ember azt gondolja, hogy fölösleges erről beszélni, de hogyha már szót sem teszünk erről, akkor hová jut a társadalmunk? Egyrészt tehát elvesztette hitét, ezt is tudni kell sajnos, és egyre inkább erről még tesz a világ, hogy egyre inkább hitetlenül, szívtelenül, ahogyan bevezetőben utaltam, szívtelenné vált a társadalmunk. olyan lett, mint egy gép, olyan lett, mint egy robot. Nagyon gyorsan szalad az idő. Tehát még csak annyit szeretnék mondani Páduai Szent Antalról, hogy ő egy reformátor volt. De akár Árpádházi Szent Erzsébet is, vagy Lászlónak lesz az ünnepe, Szent Lászlónak 27-én. Ő is királyként egyfajta reformátor volt, olyan szempontból, mert Szent István király után szinte szétcincálták, ott az örökösödési háborúk voltak, és nem voltak rátermettek, alkalmasak, és bizony Szent László, tehát visszatért azokhoz az elvekhez, amelyet István lerakott, és István kire alapozta Krisztusra. És ma is a társadalomnak úgy van jövője, hogyha az alaphoz, a kőhöz, a sziklakőhöz, vagyis Krisztushoz visszatérünk. Ha nem térünk vissza, akkor egy üres vákumban élünk, mint jelenleg a társadalmunk sok részén, területén, és főleg Európában, és főleg ugye a olyan országokban, ahol ma is tombol az ateizmus, például Csehország, és olyan mértékeket öltött az istentelenség, hogy azt már szinte csodára várunk, hogy mikor fog a nép felébredni. Szóval ilyen volt Assisi Szent Ferenc, hogy megreformálta az egyházat, tehát azzal a szemlélettel, amelyet Assisi Szent Ferenc képvisel. Egyszerűségben az emberekhez kell menni, nyitottsággal, érthetőség, és bizony a társadalmi igazságtalanságokért felszólalt. Tehát azért keményen felszólalt. Ma már azt mondják, hogy a pap ne szóljon semmit sem, olykor azt egy visszautasítom, hogy politizálni, de esetleg társadalmi kérdéseket olykor én szoktam érinteni, és bizony visszahallom, hogy mit avatkozok én ebbe bele, tehát hogy nem az én területem. Márpedig azért azt kell elmondjam, hogy bizony társadalmi igazságtalanságokért igenis fel kell emelnünk a hangunkat. Tehát bármit látunk a társadalomban csorgulni. Hát kívánom azt, hogy legyenek olyan reformátorok, mint Assisi Szent Ferenc, mint akár Aquinói Szent Tamás, akár Klára, vagy mint Erzsébet, vagy Bonaventura, vagy mint Páduai Szent Antal, vagy akár mint Péter és Pál, tehát ők nem reformátorok voltak, hanem ők vitték a folytonosságot, amit Jézus Krisztus rájuk hagyott, csak amikor ma ugye eltérnek, akkor kell újra felfrissíteni, és a túlkapásokat esetleg lemetszeni. Szeretném idézni, hogyha még belefér, azt hiszem, hogy nem, amikor beszéltem, hogy milyen vákum van Európában, Csehországban is főleg. A cseh érsek tartott egy beszédet, és keményen felhívta a figyelmet a társadalomnak, hogy milyen szívtelen, és mennyire elfordult az Istentől, és mennyire előre tör az istentelenség, és ugye a más kultúrájú emberek hogyan nyomják el, úgymond a keresztény, vagy a nem lévő keresztény kultúrát. De hát ennek a megtestesítői, a mai liberális emberek, akik előkészítették ezt a vákumot, és továbbra is ezen dolgoznak. Tehát nekünk az útunk az, hogy vissza kell térnünk magához, Krisztushoz. Tehát, hogyha nem térünk vissza, akkor nagy bajban vagyunk. És ő azt mondja, nagyon kemény szavakat mondott, hogy mások helyett ugyan nem beszélhet, de a maga nevében válaszol, bár remegve, idézem őt. Hallom, hogy ember vagyok, elismerem az emberi fajok különbözőségét, természetesen minden ember méltóságát, de elutasítom, hogy feketére változzak, vagy sárgára, vagy hogy megváltoztassam a szemem színét. Férfi vagyok, aki képes vagy képes gyermekeket nemzeni, de nem képes megszülni. Ezért ragaszkodom az elrendezett tartós házassághoz, mert ez a társadalom alapja és a nevelés letéteményesen. Ragaszkodom ahhoz, hogy a férfinak és a nőnek különböző a test felépítése és biológiai funkcióihoz, hogy a nő gyengébb és értékesebb, mint a férfi, akinek meg kell őt védeni, szeretni és tisztelni. Egészséges vagyok és segíteni fogom a betegeket, de elutasítom a színlett betegek nyafogását. Egyszerre vagyok gazdag és szegény is. Kenyermet megkeresem, és még meg is tudom osztani. De nem vagyok hajlandó lustákot eltartani. Sokkal kevesebb van, mint a valóban vagyonosabbnak. Nem irigylem tőlük. Örülnék, ha okosan használnák vagyonukat. Európai vagyok, mert cseh vagyok. Cseh szülők gyermekeként születtem, cseh földön nőttem fel, és komolyan veszem nemzeten nyomorát, szörnyű nyomorát és dicsőségét is. Ezért nem vagyok hajlandó feloldódni a konzum multikultúra szellem nélküli uniformitásában. Keresztény vagyok, tisztelettel a más vallások és nézetek iránt, és biztosan tudom, hogy minden döntésemben ehhez tartom majd magam. De erősen ragaszkodom a saját keresztény Istenemhez és parancsolataihoz, amelyeket azért hozott, mert bölcs, igazságos és együttérző az emberekkel. Ember vagyok, hálás vagyok az emberségemért, és büszke vagyok az arcomra. Ember vagyok, nevem Peter Pitham, és nem vagyok 380326/38, születési számom sem 37215, személyi identifikációs száma sem PIN, sem bármilyen más szám. Ember vagyok, mert van lelkismeretem, és felelősséget vállalok. Ember vagyok, és emberként is akarok meghalni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni, ami szinte elgondolkodtató, hogy a társadalom mennyire kifordult önmagából, és mennyire szívtelen, mennyire elfordult az Istentől, és ezáltal agymosott konzum idióta lesz, és azt gondolják nagyon sokan, hogy ezzel ők korrektek, vagy nyitottak, úgymond ebben a társadalomban, csak ez nem vezet semmire sem, összeomlásra. Aki meghasonlik önmagával egy társadalom, az el fog pusztulni. Tehát igyekezzünk, hogy valóban az őszinte elveket tudjuk élni, képviselni és küzdeni, és szítsük fel bennünk, ha szükség van, akár reformáljuk meg önmagunkat is, tehát a hitünket, de nem azzal, hogy szakadozunk és a saját szektát hozunk létre, hanem az egységet megőrizve, tehát azt az egységet, amelyet Jézus Krisztus elrendelt abban az időben, most már csak 2000 esztendén lassan. Úgyhogy ezt az egységet őrizzük egy szívvel és egy lélekkel, mert Jézus Krisztus erről is beszélt. Egy szívvel és lélekkel kell egy közösséget alkotnunk vele egységben. Áldott szép vasárnapot kívánok, dicsőítessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.